pénzdaráló befektetésekre lesz szó, de nem ám ilyen klisés dolgokról, mint készpénz, meg bankbetét. Nem, nem. Olyanok, amelyek nem túl közismertek, és ennél fogva sokaknak sajnos komoly negatív előnyökkel kecsegtethetnek. Kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast. Kovács Máté, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. Mindenkit nagy-nagy szeretettel üdvözlünk megint. Aki még nem tette meg, az legyen kedves, iratkozzon fel a csatornánkra, ezzel támogatva minket. Lehet kommentelni, kérdezni tőlünk, valamit el lehet jönni hozzánk tanácsadásra, konzultációra, ez nem kerül pénzbe, de legalább meg lehet tudni, hogy milyen befektetési javallat lehet a legindokoltabb az illetőnek. Oké, a mai adásban tehát pénzdaráló befektetésekről fogunk beszélni, ezt valahogy tegyük plasztikusabbá a nézőknek, hallgatóknak.
5 különböző ilyen befektetésről fogunk beszélni, olyanokról, amik valószínűleg nagyon sokaknak ott lehetnek a portfóliójában.
Római számmal 5.
Több millió lehet ezekből kint a piacon, van olyan belőle, amiből konkrétan 1 millió darab szerződés van kint. Hát ez kb. Tényleg szinte mindenkit érint. Ezek olyan befektetések, hogyha valaki eljön hozzánk konzultációra, ezekkel nem fog találkozni, de egyébként, hogyha különböző bankoknál, biztosítónál, broker cégnél vásárol, akkor nagyon jó eséllyel vásárolhat belőle, és valószínűleg nem is tudja, hogy mi lehet a probléma ezekkel a befektetésekkel, mik azok, amik így a befektetéseknek a természetéből adódóan hátrányokat jelentenek.
Mm-hmm. Oké. Melyikkel kezdjük, és ki kezdi?
Mondjuk akkor én üdvözlöm a hallgatókat. Az első az alapok alapjai elnevezésű csoda fegyver a bankoknál elérhető megoldások.
Biztosítóknál is van ilyen?
Így van. Ugye az alapok alapjának sokfajta tulajdonsága lehet, ez lehet ingatlan terület, vagy részvény, vagy kötvény. A lényeg az, hogy ugye egy alapkezelő más alapkezelő termékeit, alapjait vásárolja meg, tehát újra csomagolja. Ugye ennek azért az újra csomagolásoknak van rossz áthallása az élet minden területén, és itt is ugye találkozhatunk egy negatív tényezővel, ugye a dupla költségek tényezőjével.
Ugyanazt a hozamot kétszer annyiért csinálja. Igaz? Nagyjából
igen.
Erről van szó.
Sőt, nem is lesz ugyanazt a munkát végzi-e kétszer annyiért.
Uh-huh. Igen.
Mert a hozam az meg még kevesebb is lesz emiatt a újra csomagolási díj miatt.
És egyébként ez egy népszerű befektetés, itthon az MNB felmérése alapján 600 befektetési alap létezik, plusz-minusz, gondolom így azért váltakoznak, már Magyarországon sűrűn megszűnnek befektetési alapok, de a lényeg az, hogy ebből 150 az kifejezetten alapok alapja.
Az jó, sok a negyede.
És hogy ez miért is jó azért, mert van azért előnye is, nyilvánvalóan, azért azt ne hagyjuk ki. Ugye vannak olyan befektetési eszközök, amik nehezen vásárolhatóak meg kisebb összeggel. Vagy például az adott szolgáltatónál nem érhető el. Például egy kék, sárga, zöld banknál nem érhető el a rózsaszín meg a piros bank terméke, és akkor így valahogy becsomagolják egymás termékeibe, és végül ugye egymás befektetéseit és a jó hozamokat, a jó alapkezelést át tudják adni az ügyfelek számára. Csak hát fontos, hogy ez megint csak dupla költséggel jár, miközben ugye van erre megoldás közvetlenül is, hogy közvetlenül megvegyék ezeket az alapokat az ügyfelek.
Igen, ugye itt a nagy dilemma szerintem, ami sokszor ilyen értetlenséget hagy így maga után, hogy mi a tudóért nem vásárolja meg az alapok alapja közvetlenül azokat a befektetéseket, minek kell egy másik alapon keresztül ezt megvenni. Tehát, hogyha van egy alap, ami mondjuk nem tudom, vásárol részvényalapokat, meg kötvényalapokat, akkor miért nem vásárol részvényeket, meg kötvényeket? Miért kell ehhez alapokat vásárolni? Ugyanúgy megtehetni azt, hogy közvetlenül megvásárolja, miért veszi ezt meg ilyen áttételes módon? Van erre válasz, vannak tényleg olyan helyzetek, amikor más alapkezelőknek a termékeit veszik meg, de azért ez inkább az szokott történni, hogy az alapkezelő megveszi a saját alapkezelőjének a másik termékeit, így igazából meg tudják duplázni az alapkezelési díjakat. Például néhány esetben van Magyarországon sikerdíjas konstrukció. Sikerdíjas konstrukcióknak az egyik ilyen hatása szokott lenni, hogy előszeretettel csomagolnak bele alapok alapja termékeket, mert hogy ott, hogyha igazából nullán megy, tehát igazából semmi költséget nem számolnak föl, a befektető úgy fog érezni, hogy igazából tök ingyen van ez az egész, és esetleg, hogyha még eredmény sincsen a végén, akkor bár a számlatörténetben az jön ki, hogy semmit nem kellett fizetni, az alapkezelő mégis dupla költséget fog felszámolni, hát még az is lehet, hogy sokkal jobban fog járni azzal, hogy ilyen konstrukciók kerülnek bele az ügyfeleinek a portfóliójába, mint hogyha nem tudom, még rádobna egy 1%-os költséget. Ezek nem csak az áttételek miatt drágák, hanem még egyébként is drága konstrukciók.
Azt tudni kell, hogy ezek az alapkezelők alapjai, amiket megvesz az adott bankunk, annak a költségei sokszor fel sincsenek tüntetve, tehát itt az átláthatóság, transzparencia is sérül, illetve ugye ez meg a költségek már be vannak építve az árfolyamba, de hogy konkrétan a költségmutatók, ugye ezt TER mutatónak nevezik, MNB felmérés alapján, az alapok alapjának a átlag költségszerkezete hazai szinten az olyan 1,77% éves. Ehhez képest mondjuk egy sima, egyszerű részvényalap, ami közvetlenül ugye egy részvényalap, amit ugye mi is javaslunk, hogy így fektessen be egy ügyfél, ott pedig ilyen 1,46%. Ez az éves költség, de mondom, ebbe az 1,77-be nincs benne megvett befektetési alapnak a saját vagyonkezelési díja. Sokszor nem is tudjuk, hogy az mennyi.
Tehát akkor az még hozzáadódik, és akkor simán lehet, hogy hármassal kezdődik az az éves költség százalékban, 3 egész valamennyi, és akár lehet.
Hát mondjuk 1 millió forint befektetés, 20 éves időtávon, egy 8%-os éves hozamot feltételezve, a végeredményben a különbség, ha egy mondjuk 0,5%-os alapkezelési díjat nézünk, ilyenek az ETF-ek, amik ugye szintén elérhetőek befektetési bankokon keresztül, ott 4,25 millió forintunk lesz a végén 20 év múlva, 1%-os alapkezelés díj esetén 3,87 millió forint, tehát, és 2%-os alapkezelési díj esetén pedig 3,2 millió forintunk lesz. Érezhető a különbség.
Sok. Egyébként jó, hogy mondtad az ETF-et, mert ebben az egész alapok alapja konstrukcióban azért ez az egyetlen egy kivétel, amikor úgy működik ez az alapok alapja, hogy ETF-eket vásárol, tehát hogy ez azért egy olyan speciális kitétel.
De az nem mondható klasszikus alapok alapjának, nem?
Nem klasszikus, mert ebből azért sokkal kevesebb van. Nem feltétlenül az a cél, hogy ETF-eket vásároljon.
Nem is úgy van kiírva, ugye, termékként, tehát...
Igen, de ez mondjuk egyébként...
A struktúrája az, igazad van.
Igen, de hogy ez még egy ilyen kivétel lehet. De egyébként, hogyha valaki tényleg vegyes alapot szeretne vásárolni, mert az egész alapok alapjának az a lényege, hogy egy portfóliót akarok megvenni, nem csak egy-egy területet akarok, hanem igazából a vegyes alapokat szeretnék vásárolni, akkor vegyek konkrétan vegyes alapot, mert ez két különböző kategória, az alapok alapja, meg a vegyes alap. Van olyan vegyes alap, ami közvetlenül megveszi a részvényt, meg a kötvényt, ezek jellemzően sokkal jobban is teljesítenek, mint az alapok alapja, inkább ilyet vásároljunk, mint egy ilyen többszörösen átcsomagolt terméket.
Igen, egyébként a minap találkoztam egyik ügyfelemnél ilyennel, bejött elsőkörös megbeszélésre, bemutatkozásra, és ott már kiderült, hogy ugye egy olyan kék banknál lévő befektetése van alapok alapjába, ami egy olyan eszközbe fektet, ami konkrétan rajtunk keresztül közvetlenül elérhető, megnéztük a 5 éves, 10 éves eredményeit, és hát ott kiderültek ugye a szomorú igazságok, hogy egy közvetlen befektetésben nagyobb hozampotenciál van.
Ugye ebben vannak olyan helyzetek is, amikor egészen odáig elmerészkednek ezek a konstrukciós szállítók, hogy van egy olyan befektetési alap, amiben egy darab másik befektetési alap van. Ez ugye...
Biztosító.
Van biztosítónál is, de hát van ez alapkezelőnél is egyébként előfordulhat, hogy konkrétan annyit csinál az egyik alap, hogy megveszi a másik alapot.
Tehát ott már látszatra sincs törekedve, hogy legalább elfedjék, tudod, hogy de amúgy van még mellette más is. Nincs mellette más, nincs, csak az. Az durva. Jó, oké. Na még egy, igen, a vegyes alap, tehát nem darálás, az alapok alapja az simán lehet az, úgyhogy érdemes arra odafigyelni, és még mik vannak?
Abszolút hozamú alapok. Ez is talán az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb kategória lehet Magyarországon a befektetési alapok között. Amikor sztár alapkezelőkre gondolunk, van egy pár Magyarországon, akkor ők abszolút hozamú alapokat menedzselnek. Ugye ez azt jelenti, hogy az alapnak a kezelője, mondhatni, szabad kezet kap arról, hogy mit fog csinálni a pénzzel, szabadon vásárolhat részvényt, kötvényt, származtatott ügyleteket is indíthat. A nagy különbség egy tisztán részvényalap, vagy egy vegyes alap között, és egy abszolút hozamú alap között, hogy az a tisztán részvényalapnál ott a piacban bízunk, például egy amerikai részvényalapnál abban bízunk, hogy az amerikai részvénypiac emelkedni fog. Ugye ott teljesen másképpen érvényesül a tömegpszichológia, hiszen abban bízunk, hogy több millió embernek a gondolkodása fog egy bizonyos irányba haladni, és igazából erre teszünk egy tétet, hogy az adott gazdaság fog növekedni. míg az abszolút hozamú alapoknál, ott az alapkezelőnek a személyében bízunk, ez egy-két ember lehet, még neki a kis csapat, de jellemzően egy-két ember, akibe belefektetjük a bizalmat. Ezt úgy teszik meg sokan, fogalmuk sincs arról, hogy ez a különbség. Tehát nem tudják azt, hogy igazából itt nem egy konkrét piacba, hanem egy konkrét portfólió menedzserbe bíznak. Ugye anélkül helyezik bele a bizalmat, hogy ismernék az ő múltját, az ő teljesítményét, és ebben lehetnek nagyon jó időszakok. Van Magyarországon is több olyan befektetési alap, amik beértek, vagy elértek ilyen sztár státuszt, mert volt egy pár jó évük. Ez egyébként külföldön is igaz, például volt a Fidelity Magellan, ami abban az időben a legnagyobb, az 80-as évek, 80-as, 90-es évek a legnagyobb befektetési alapjával nőtte ki magát az egész világon. Hatalmas eredményeket ért el, egészen odáig, ameddig a Peter Lynch, az alapkezelő, az el nem ment tőle, és onnantól pedig borzasztó. Tehát a következő 10 év az egyik legrosszabb teljesítményét hozta az alap. Sajnos egyébként láttunk ilyet Magyarországon, most direkt nem mondom az alapnak a nevét, de aki benne volt, ott biztos, hogy tudja, hogy melyik az az alap, ami 3 év alatt 2-szer bukott 20%-ot nagyon rövid időszakok alatt. Ezek mind azért történtek, mert ott ugye az alapkezelőnek volt egy önálló döntéshozatali lehetősége, és az egyszerűen nem úgy jöttek ki alapok, nem megfelelően döntött. Ezek az alapok nem is úgy állnak helyre eredményben, mint ahogyan mondjuk a piac vissza tud állni, tehát itt nem számítunk az átlaghoz való visszatérésben, mert még a nagy piacoknál ott ugye a tömegpszichológia egy idő után vissza fogja rántani az árakat, hogyha túl mélyre zuhannak, de ezeknél az abszolút hozamú alapoknál előfordulhat az, hogy mondjuk olyan veszteségeket realizálnak, ami kész ott lezárta, elkönyvelte, ott az alapnak elúszott a pénze. Tehát nem várunk arra, hogy majd a piac visszamozdul, hanem egyszerűen ott nem tudom, realizálni kellett egy nagy mínuszt. És hogyha valaki elveszít 20% mínuszt, akkor onnantól ott új kör indul. Hát onnantól ezt 25%-ot kell elérni a hozamként, hogy egyáltalán visszajusson az eredeti eredményekhez.
De ha jól értem, akkor az abszolút hozamú alapoknál az a kockázat, hogy ott van egy emberi tényező sokkal nagyobb mértékben, mint más esetekben, ahol inkább a piac törvényeire van hagyatkozva, és egy portfólió menedzsernek a időszakos jól teljesítése, vagy időszakos negatív teljesítése, az bizony komoly mértékben visszavetheti a abszolút hozamba tartott pénzünk értékét.
Így van, ugye egy embernek a sikerességét, vagy annak a jó teljesítését hosszú távon sokkal nehezebb megbecsülni, mint azt, hogy mit fog csinálni 1 millió, 10 millió ember.
Értem. Akkor az abszolút hozamú alapok, mint a második. Oké, jön a harmadik.
A harmadiknak az ingatlan alapokat említeném meg, ugye erről volt is nem olyan régen egy 2-3 héttel ezelőtt egy erősebb podcast, mélyebben elemeztük, kicsit más oldalról, de az ingatlan alapokat ugye zárt végű, nyílt végűként is megkülönböztetünk, vagy pedig megkülönböztetünk fajták szerint, hogy mondjuk vannak ezek a REIT, ETF, ingatlan alapok, vannak olyan eszközök, amik közvetlenül ilyen alapok alapjaként működve más ingatlan alapkezelők eszközeit vásárolják, és vannak azok a befektetési alapok, amik fizikai ingatlanokat vesznek. Magyarországon egyébként a zárt végű ingatlan alapok terjedtek el. Még ami fontos, hogy a hazai piacra jellemző, hogy ezeket a fizikai ingatlanokban nem lakócélú ingatlanokat, hanem kereskedelmi ingatlanokat vesznek. Tehát iroda, csarnok, üzlethelyiségek és egyebek. Ami még fontos itt a ingatlan alapokkal kapcsolatban, hogy itt említettem az alapok alapja konstrukciót, szintén dupla költséggel jár. Ezek az ingatlan befektetések, amik közvetlenül vesznek mondjuk ingatlan, fizikai ingatlanokat, hitelt is felvehetnek. Az például egy hitel nem fizetés esetén ugye likviditási kockázattal jár, de ami a legfontosabb probléma lehet véleményem szerint egy ingatlan alappal, az a likviditásnak a úgymond hiánya, hiszen REIT ingatlan alapokon kívül a másik kettő terület az ugye 180 napos visszavásárlási határidővel vehetőek vissza, és ezért...
Ezek ugye a 2019 után...
Igen, előtte 90 nap volt, a 90 nap is egyszer meg lett emelve, mert 2008-as válság előtt meg lehet, hogy ennek nem is volt határideje, ezt most nem tudom, de a lényeg az, hogy 2008-2009-es lakáshitelpiaci válság után felemelték 90 napra, és akkor 2019-ben pedig 180 napra, tehát ha ma valaki vissza akarja vásárolni a a befektetését egy ingatlan alapból, ami fizikai ingatlanokba fektet, akkor ott 180 napot is lehet, hogy várnia kell. Nyilván ez a likviditásnak a védelme miatt van.
Ez ugye nyílt végűekre igaz ez a 180
igen,
nap?
Igen, hát az árt végűt azt vissza se lehet venni, kivéve.
Hát az a bonyolult, halálján. Igen, nagyon. Igen.
Az bonyolultabb. De mégis az terjedt el egyébként.
Ugye azok ilyen projekt jellegűek szoktak projekt lenni. Jellegűek,
igen, rövid igen. távon projekt jellegűek, úgyhogy az ingatlan alapoknak az a likviditási hiány.
Mire kell akkor figyelni, mert azért van olyan ingatlan alap típus, ami izgalmas lehet, meg van olyan, ami felkiáltójeles, akkor ezt valahogy rakjuk helyre, mert nekem még nem tiszta.
Azt nézzük meg, hogy mik azok, az a 180 napos, az pontosan melyikre vonatkozik.
A 180 napos az, amikor ugye fizikai ingatlanokba fektet az adott befektetési alap, és úgy hozza létre az ingatlan alapját.
És akkor ez a Magyarországon regisztrált 19 utáni?
Igen.
Alapok és nyílt végűek.
Így van, így van.
Hogy ezt alaposan nézze meg mindenki, mielőtt ilyen konstrukciót vásárol, hogy ebbe a kategóriába tartozik.
Így akkor a likviditási kockázat az igazi para, ha így jól van. Értem.
Okay. Az igen, és itt is van termutató, természetesen MNB felmérés alapján.
Tehát költség.
Igen, így van, költségmutatók. Ugye ez a három különböző kategória közül a REIT-ek, akik végül is ETF-ben elérhető alapok alapja, ugye az előző szekciónál már említettük, de mégse az, hiszen ugye indexkövető, ugye ingatlan alapok, azoknak az éves díja az ilyen 0,4 és 0,5 között van. A következő kettő kategóriának szinte egy szinten van, 2,3-2,5 között vannak ezek az éves díjai, és hát nyilván ezek is a végső hozamba olyan különbségeket adnak, mondjuk a költségek tekintetében egy 10 éves időtávon 10 000 USD, tehát dollár befektetéssel 9%-os hozamot feltételezve $2,400 közötti különbség lesz a költségekbe. Egy REIT és a másik kettő terület között.
Oké, akkor abban húzunk egy határozott vonalat, hogy akkor a REIT ETF költséghatékony és javallott, míg a másik két típusú ingatlan alap magas költségű lehet, és nem feltétlen rossz, de érdemes utána nézni ezeknek alaposabban.
Így van, és illikvid.
És
illetve
nem
illetve ez is előfordulhat, hogy kevésbé diverzifikált, hiszen ki tudja, hogy hány ingatlan tud vásárolni az adott alapkezelő. Még egy REIT ETF, ugye 2-3 adással ezelőtt érdemes visszanézni, hogy ott igen. mekkora portfóliókat kezelnek, ugye?
Ott azt alaposan átbeszéltük abban az adásban, úgyhogy ha valaki a költséghatékonyabb, nem pénzdaráló ingatlan ETF-re kíváncsi, az akkor a videóink között megtalálja. És most jön a negyedik,
ami pedig a forintban elszámolt mondjuk részvényalapok, vagy bármilyen külföldi piacot lefedő alapok. Ugye ez egy hatalmas nagy kategória, és talán lehet, hogy meglepő is egy sokak számára, hogy egyáltalán ezt is szóba hozzunk, de az a helyzet, hogyha összevetjük azt, hogy mondok egy példát, egy amerikai, egy S&P, tehát egy amerikai piacot összefogó részvényalapnak, mi az eredménye dollárban, és azt, hogyha visszafejtjük forintra, és hogyha megnézzünk egy forintos alapot, tehát amit nem tudom, hogy hazai alap, lehet nemzetközi alapkezelő, és a lényeg az, hogy közvetlenül forintban elszámolt, de ugyanabban a piacba fektetett be, akkor mondjuk egy évtizedes időtávval, hát majdnem fele akkora az eredmény, amit mondjuk a forintban elszámolt alapok érnek el.
Ez miért van?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért van. Inkább azt tudom mondani, hogy sokkal jobban járunk akkor, hogyha nem másra bízzuk a pénznek az átváltását, hanem közvetlenül a saját eurónkat, a saját dollárunkat fektetjük be a nemzetközi piacokon. Egyszerűen az a tapasztalat, és nem akarok most belemenni abba, hogy ez miért történik, meg akarok esetleg valakit ezzel megbántani, de a lényeg az, hogy ez igazából ez egy tényszerű dolog, hogyha összevetjük az ugyanolyan típusú alapokat a forintban, meg dollárban, meg euróban, és lerakjuk egymás mellé az eredményeket, és mind a kettőt forintosítjuk, akkor egyszerűen sokkal gyengébben teljesítenek azok, amiket közvetlenül forintban számoltak el. Igazából ez alapján azt mondanám, hogyha valaki eleve külföldi befektetésekben gondolkodik, jobban jár akkor, hogyha ezt közvetlenül az adott devizában teszi meg.
Értem. Oké, tehát akkor forintban elszámolt részvényalapok gyakorlatilag.
Gyakorlatilag igen. Ez egy komplet kategória, ami nagyon-nagyon-nagyon széles, szinte az összes befektetési alapot érinti a Magyarországon, de vannak azért kifejezetten olyanok, ami mondjuk, nem tudom, fejlődő piactól kezdve, akkor amerikai piac, hogy ezeket egyszerűen nem sokkal egészségesebb, hogyha közvetlenül az adott devizában vásároljuk meg, mint hogyha forintban megveszük, az alapkezelő átváltja, fogalmunk sincs, hogy milyen árfolyamon fogja ezt átváltani. Valahogy ez a tapasztalat, hogy egyszerűen rosszabbul jövünk ki a végére, mint hogyha ezt mi tettük volna meg, a váltást.
Nálunk lehet közvetlenül vásárolni erős devizákban részvényalapokat, vagy más típusú befektetési alapokat is. Jobb költséggel közvetlenül még egyszer. Oké. Van, és még?
Van egy ötödik is, igen.
Tudjuk, ezt én mondom el?
Igen. Én csak annyit mondok, hogy 1 millió embert érint ma Magyarországon.
Egy millió embert érint.
Ez egy millió szerződés van, lehet, hogy kevesebbet érint. Egy millió szerződések számára.
Ez az életbiztosításban történő megtakarítások?
Életbiztosítással egybekötött.
Hivatalos nevén a tőkegyűjtő életbiztosítás, vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, aminek bizony olyan szerteágazó típusrendszere van, hogy élő ember nincs a földgolyón, aki ezt úgy tudná összehasonlítani, hogy tényleg egy komplex képet kapja róla. Azért itt inkább csak ilyen nagy általánosságokat elmondok, hogy lehet rosszul kötni meg egy ilyen szerződést, meg hogy lehet jól megkötni egy ilyen szerződést. Ketté kell választani két időpillanatot. 2017 előtt a költségek tekintetében olyan mohók voltak a biztosított társaságok, hogy mint ide Lac háza. Ennek köszönhetően, akiknek ezt megelőzően kötetett a szerződése, azoknál eléggé fennáll a gyanú, hogy még a mostaniakhoz képest is magasabb költségekkel dívnak ezek a típusú konstrukciók. 17 után a Magyar Nemzeti Bank azért elég keményen oda kopintott a költségrendszerre. Ugyanakkor még így is, hát van vagy, kb. 170 típusú UL van még mindig a magyar piacokon, amit még egyszer mondom, hát elég komoly dolog átlátni. De mondom akkor a szabályokat. Egy tőkegyűjtő életbiztosítást kizárólag hosszú távra éri meg. Ez nagyon fontos. Tehát rövid távon garantáltan veszteséges. Oly módon, hogy nagyjából mondjuk az 5.-6. esztendőt követően, ezek a legjobb konstrukciók esetében igazak, az 5.-6. esztendőt követően kezdenek megtérülni ezek a megtakarítások. Hát jellemzően ezeket általában a gyermekjövő támogatásra, nyugdíj célú megtakarításra, vagy egyéb távlati célok megvalósítására használják az ügyfelek. Tehát ha valaki ennél eltérőbb célt, közelebbi célt akar, akkor abszolút nem való neki, mert ez biztos veszteséges lesz. Tehát hosszú táv. Második, hogy érdemes a költségek és költség között is különbséget tenni. Ugye az egyik jelentős költség az a rendszeres díjakon érvényesített költségek, ezért érdemes a rendszeres díjakat relatíve alacsonyan tartani, és emellett ezt egy felkészültebb tanácsadó el is mondja, hogy van úgynevezett rendkívül vagy eseti díjbefizetés, aminek a költsége lényegesen alacsonyabb, és akkor ezekkel operálva akár az érvényes adójóváírásokat is nagy mértékben lehet szüretelni, ami egy ilyen konstrukcióhoz járhat. Nagyjából ez a két nagyon fontos szabály van, amit hogyha betartunk, akkor egy teljesen célszerű és elfogadható szerkezetű lesz, csak sajnos a szektorban dolgozók egy jelentős rész ezt nem mindig mondja el az ügyfeleknek. Ennyi igazság szerint, úgyhogy ha ezt a kettőt megvizsgáljuk, akkor lehet benne találni egy szűk keresztmetszetet, amiben ez a konstrukció jól használható, és van egy szélesebb keresztmetszet, amire meg nem alkalmas ez a megoldás. Úgyhogy ezek a pénzdarálók akkor, hogyha jól veszem ki a...
Így van. Igen. Lenne még bőven, de azt hiszem, hogy ezek a legnépszerűbbek, hogyha van rá igény, akkor nagyon szívesen csinálunk még egy adást, mert egyébként lenne még egy adásnyi, talán még egy még kevésbé ismertekből.
Hát hogyha újra visszautalnék az előző adásra, legalábbis amin én vettem részt, ott a plusz egyként ugye a betéteket lehetne megemlíteni, mint pénzdaráló.
Vagy az otthon tartott elfelejtett pénzek.
Igen, de akkor lehetne még.
Azt kezeljük, igen.
Tőkeáttételes termékek, származtatott befektetési alapok, lenne még azért itt egy pár tőke garantált befektetési alapok, hoppá, hogyha valaki szeretne erről többet hallani, hogy miért problémásak ezek, akkor iratkozzon fel és írja meg kommentbe, hogy szeretné.
Igen, nagy szeretettel fogadjuk a komment szekcióban történő karakterleütéseket.
Akkor csinálunk egy 2.0-as verziót, igen, a folytatását.
Fölmerül egy ilyen igény. Be nem elégedettséget szült a mai műsor. Minden jót kívánunk a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Három összeszedett ember, meg én.